Stúdiónk vendége Pál Miklós, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Arról kérdezném most elsősorban, ugye a Munkácsy Mihály Múzeum október 27-én megrendez egy régi mesterségeink továbbélése című magyar-román határmenti konferenciát. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy tulajdonképpen itt a magyar-román kapcsolatokhoz hogyan jön a Békés megyei népművészet?
Először is nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor a múzeum kitalálta ezt a konferenciát. Nekik már több konferenciájuk volt az aradi múzeummal közösen, és azt mondta, hogy szeretné, mert hogy az a téma, hogy a régi mesterségek továbbélése hogyan és mint történik ugye a két országban. Szeretné, hogyha a Békés megyei egyesület társulna társrendezőként. Ez egy öröm volt számomra. Ha most nagyon-nagyon mélyre ások a néprajzban, akkor azt mondom, hogy hát természetesen, hogy erről nekünk közösen kell beszélnünk, mert ez egy nagy néprajzi tájegység, ugye az Alföld. Vannak olyan hímzéseink, amit mi nagy szeretettel ápolunk, tehát egy apjú hímzés, amelyet sokszor azt mondjuk, hogy ez mezőberényi, ez Békés megyei apjú hímzés, de igazából a hivatalos elnevezése Arad megyei hímzés. Tehát még a tájegységben természetesen ugye régen voltak olyan falvak, ahol az egyik falunak ilyen volt a viselete, a másiknak olyan, az egyik helyen így építették a házat, a másik helyen úgy építették a házat, de többnyire a nagy néprajzi egységekben azért van némi nemű hasonlóság a dologban. Tehát így kerültünk ide, hogy gyakorlatilag egy nagy néprajzi tájegységhez tartozunk, és miután úgy gondolom, hogy itt a megyében a Békés megyei Népművészeti Egyesület az, amely a népi kézművességet a maga teljességébe próbálja átfogni, kutatni és tovább éltetni, így talán egy jó partnere talált a múzeum.
És önnek konkrétan mi lesz a feladata majd itt a konferencián? Milyen témákat fog esetleg érinteni? Mert hogyha jól tudom, akkor ön személyesen is fog majd előadni.
Igen, azt kérte a múzeum, hogy mutassunk be, mégiscsak ugye egy picit eltérően az Alföld ezen részének két nagy mesterségét, az egyik a textil, ebbe benne van a hímzés és a szőttes, ami egyébként nagyon gazdag, a másik pedig a faművesség. Két előadónk van. Továbbá, miután szerette volna a múzeum interaktívá tenni a konferenciát, ezért mesterségbemutatókat is viszünk, mind a két oldalról, Aradról is, tehát a határ másik részéről is hoznak mestereket, illetve hoznak olyan filmeket, amelyen be tudják mutatni, hogy hogyan készülnek ott bizonyos dolgok. Az egyesület tagjai közül lesznek, akik gyapjút szőnek, lesznek, akik vásznat szőnek, lesz csipkeverés, lesz hímzés, lesz faművesség. Na most engem meg arra kértek föl, hogy meséljem el, hogy a mi megyénkben, a mi egyesületünknek mi a tevékenysége, és hogyan él tovább a népi kézművesség.
Ugye ön is már többször volt a stúdiónk vendége, és sokat beszélgettünk arról, hogy nagyon sok rendezvényen részt vesznek, nyári táborok vannak, tehát nagyon is élő a népművészet itt a Békés megyei térségben, illetve a megyénkben. Nem tudom, hogy ön mégis mondjuk miket fog, vagy miket tudnak kiemelni, melyek azok a motívumok, amelyek miatt élő lesz a mai népművesség itt nálunk?
Fogom mondani, de előtte, amikor idejöttem, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon ön mit fog kérdezni, megpróbáltam kitalálni. Azt gondoltam, hogy azt fogja kérdezni, hogy miért kell ezeket a régi mesterségeket erőltetni, hogy ezek megmaradjanak és tovább éljenek. Tehát mitől, hiszen nem mindegy az, hogy most egy kézzel szőtt szőnyeg van a lakásomban, vagy pedig egy géppel szőtt szőnyeg, amire azt mondom, hogy vélhetően nem mindegy. Az ára tekintetében sem mindegy, mert hogy egy gépi szőnyeg az viszonylag olcsó, ha egy kézi szőttesre szánja rá magát valaki, akkor milyen bele kell nézni a pénztárcájába. Tehát, hogy mitől is fontos számunkra, hogy ez éljen. Én úgy gondolom, hogy három dolog miatt fontos. Az egyik, hogy van egy tudás. Ez a tudás évszázadokon keresztül apáról fiúra, anyukáról lányra, vagy éppen fordítva szállt, gazdagodott, és ez egy tudás. Tudás, hogy hogyan kell láncöltést készíteni. A mai lányoktól megkérdeznénk, hogy mi az, hogy láncöltés, egyáltalán az öltés szót is elkezdenének gondolkodni. De hogy milyen gazdag öltés típusok vannak, hogy ez megmaradjon. Mert lehet, hogy most nem egy hímzett terítőre kell az öltéstípusokat rátenni, hanem mondjuk egy különleges ruhát lehet vele díszíteni. Az öltés típusokból. Nem beszéltem a hímzés típusokról, csak az öltés típus. Hogy van lapos, van domború, van lánc, van szár, és még nem tudom hányféle. Tehát úgy gondolom, hogy kár lenne ennek a tudásnak, ha eltűnne. Nem beszélve arról, hogy olyan letisztult formákat tud bemutatni a népi kézművesség, most akár egy kapura gondolok, egy székely kapura. Maga most ne a díszítés, csak a letisztult forma. Az egyszerűen egy csoda. Tehát akkor, amikor a világunk zaklatott, ugye, mert hogy zaklatott, tele vagyunk, úgy jönnek az információk, hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket, hogy úristen, lehet ezt egyáltalán földolgozni? Nem lehet földolgozni, mert megjön, van egy kicsit, és aztán kirepül belőlünk. Akkor úgy gondolom, hogy maga a körülvevő dolgaink is ilyen zaklatottak. Hogy gyorsan legyünk kész, gyorsan fejezzük be, és valahol az ember természete mindig azért keres egy megnyugvást. És hogyha ezekre a formákra ránéz, én nem tudom, hogy ön hogy van vele, de bizonyára a rádióhallgatóknak egy része nekem ad igazat, hogy amikor elmegyek egy városban, akkor nem azt keresem a modern építészetet, bár abban is vannak csodaszép dolgok, hanem keresem a régit, mert az olyan megnyugtató, olyan letisztult. Na most azt gondolom, hogy ez a második, amiért nekünk kutya kötelességünk, hogy ez éljen és fönnmaradjon. A harmadik pedig az, ami a lelkünk. Tehát a másik is a lelkünkhöz kapcsolódik, de az inkább még az ész dolgainkhoz, a rációhoz tartozik. Az a lelkünk, hogy mint ami minden népnek, tehát nem csak a magyarnak, hogy igen, van egy múltunk, amit nekünk ismernünk kell, mert jó a lelkünknek. Na, micsoda dolog lenne, hogyha Petőfi Sándor verseit nem ismernénk, ugye? Pedig hát ő is már ott a 19. században írogatta a dolgait, de még tovább is mehetnék. Tehát úgy gondolom, hogy ezt nem csak egy múzeum vitrinjén keresztül kell, ezt a formát, az elmúlandó tudást és a lelkünknek identitásukat erősítő dolgokat felszínen tartani, hanem felszínen kell tartani ezek miatt is. Hát ez egy negyedik dolog, hogy hogyan tudjuk átfordítani, mert ugye egy élő dolog csak akkor élő, ha azt használjuk is. Tehát, hogy hogyan jelenik meg ez a mindennapi életünkbe? Megjelenhet-e úgy, hogy ezt láthatóvá tegyük? Na most az építészetben, ha nagyon megfigyeljük, itt Békés Csabán is. Nyilván nem a panelházakra gondolok, de aki mostanában építkezik, ha nem is egy az egybe, és nem is kell egy az egybe, mert hogy a funkció változik. A népművészet se volt sosem egy ilyen statikus állandó. Visszanyúl, oda nyúl a kapuhoz, oda nyúl az építész az épület formájához. Tehát részünké válik. És azt gondolom, hogy ugyanígy lehet részünk egy cserépedény, vagy egy érdekes módon egyre többen használják a nyársalásnál, ugye a nyári időszakban, a kis deszkákat, fadeszkákat, és nem tányért viszünk ki. Ami egyébként a pásztorembernek a világ legtermészetesebb dolga volt, hiszen ott volt a kis darab fa, amin ő itt vágott, azt vágott, amazt vágott. Tehát lehet az étkezésünk, az edényzetünk, lehet a ruházkodásunk, lehet a lakásdíszítésünknél. Nyilván most ugye a minimál árt a divat, a fiatalok úgy vannak vele, hogy mi a csodának, legyen nekem portfogónak ott egy függöny, vagy egy abrosz, de amikor úgy megadjuk a módját, karácsonyra gondolok, akkor azért nagyon szeretünk textíliákat használni mi házi asszonyok. És milyen gyönyörű az, amikor az asztalon egy nagyon szép úri hímzéses, kicsit aranya, kicsit ezüstelt, ahogy szeretjük a csillogást, kivart, gyönyörűen letisztult formájú, pici kis asztalfutó, ami a miénk és magunkévá teszik. Kicsit sokat beszéltem, bocsánat érte.